Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy megajándékoztál bennünket ezzel a nappal, és mindenek felett a találkozásnak a gazdagságával, örömével. Segíts bennünket abban, hogy kitegyük magunkat ennek, megnyissuk a mi szívünket te előtted. Amikor megszólítunk téged, akkor abban bízunk, hogy te jelen vagy mi közöttünk, és hogy a te jelenléted valóságos, sokkal valóságosabb, mint a miénk itt. Ezt valóban csak hitben tudjuk megérteni és elfogadni, de könyörű, hogy megérthessük és elfogadhassuk. Ne vonj meg tőlünk a te lelkedet. Amen. A mai napra kijelölt szakasz az a tulajdonképpen hát a folytatás. Galata 3.1.18 ennek azt a címet adta az áhítatók rendjének az összeállítója Péter, hogy az előrelátó írás. Én azt javaslom, hogy az olvassuk el az első 9 verset. Én a Károli fordítás szerint fogom felolvasni. Tehát Galata 3:1-9. Ó, balgatak Galácia beliek, kicsoda igézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, kiknek szemei előtt a Jézus Krisztus úgy íratott le, mintha ti közöttetek feszítetett volna meg. Csak azt akarom megtudni tőletek, a törvény cselekedeteiből kaptátok-e a lelket, vagy a hit hallásából. Ennyire esztelenek vagytok? Amit lélekben kezdtetek el, most testben fejeznétek be? Annyit szenvedtetek hiába, ha ugyan hiába? Annak okáért, aki a lelket szolgáltatja néktek, és hatalmas dolgokat művel bennetek, a törvény cselekedeteiből, vagy a hit hallásából cselekszi. Miképpen Ábrahám hitt az Istennek, és tulajdonítatott neki igazságot. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok az Ábrahám fiai. Előrelátván pedig az írás, hogy Isten hitből fogja megigazítani a pogányokat, eleve hirdette Ábrahámnak, hogy te benned fognak megáldatni minden népek. Eként a hitből valók áldatnak meg a hívő Ábrahámmal. Azt írja Pál, hogy balgatagok, később meg azt mondja, hogy esztelenek. Látjuk, hogy ebben a szövegben, a megszólításnak ebben a formájában az udvarias, körülíró beszéd helyett az apostoli egyenesség áll. Ahhoz képest, amit itt mond Pál, és amiért harcol ebben a levélben, az udvarias, körülíró beszéd tűnik kíméletlennek, és az apostoli egyenesség mutatkozik kíméletesnek. Hiszen a más evangélium, ahogyan Pál apostolit beállítja ebben a szövegben, az érvelési módjában, az a halálnak az evangéliuma. A halál evangéliuma, de legalábbis a fogságé. Mint hogyha azt látnánk képileg is, abban, ahogyan az apostol sodorja magával a hallgatóságát, azokat, akik a levelét olvassák, de hát főként felolvasás nyomán hallgatják, minthogyha a bezárult vörös tenger ellenére a kivonult választott nép visszahátrálna Egyiptomba. A szenvedélyesség az apostolnak nem pusztán amiatt van, hogy tehát egy ilyen enyhe megsértődésből, hogy ime a választott nép, aki közül való ő, a halált választja, tehát visszatér a fogságba, a fogságot választja, hanem abban a felismerésben, hogy ez az ösztön, ez nem egy kiváló tett, hanem egy alapállapot. Ez az elborzasztó cselekedet, ez tulajdonképpen egy köznapi tett. Ez az első reakció. Így működik az ösztönünk. Az ösztönünk úgy működik, hogy a fogságot választjuk. Az ösztönünk úgy működik, hogy visszahátrálunk. Ez egy ösztöneinkbe ivódott választás. Megtagadni a szabadságot és megtagadni a szabadítót, visszautasítani a szabadítást eseményt. Ettől az ösztöntől nem óv meg bennünket, sem az, ha tiszta ábrahámi hagyományba születünk bele, sem az, ha hamisíthatlan evangéliumi hitbe születünk bele. Legkevésbé nem óv meg bennünket a józan ész. Tehát amikor Pál apostol azt mondja, hogy balgatagok, és azt mondja, hogy esztelenek, akkor mindenek előtt az ő feldúltságát kell szemlélnünk. Hiszen számára talán tűnik a legérthetetlenebbnek, és a legelfogadhatatlanabbnak az, hogy a választásunk az a fogságé. A választásunk az a halálé. Bizony ettől a kemény beszédtől nagyon is elszoktunk. Nem egy mindennapi beszéd ez. Ha azt halljuk, mondjuk akár gyülekezeteinkben, hogy balgatagok vagy esztelenek, ez általában nem azokra vonatkozik, akik ott vannak, hanem azokra vonatkozik, akik nincsenek ott, és akik ellenünkre vannak. Akik összeesküdtek ellenünk. Nem árt megjegyezni, hogy az apostol itt a galatáknak írja ezt a levelet. Ezeknek a gyülekezeteknek írja. Első keresztény gyülekezetekről van szó. Balgatagok, esztelenek. Ennek a megszólításnak az élességét és a súlyosságát azzal szoktuk elhárítani, hogy hát persze, az apostolnak tekintélye van. Ez az apostoli tekintélyen alapszik. És ő ezt mondhatja, hiszen ő mégiscsak Pál apostol. De éppen a Galata levél ezt a tekintét nagyon sajátos fénybe mutatja meg. Hiszen ez a tekintély nem egy automatikus intézményi működésen alapszik, és nem egy inerciális szukceszión alapszik. Mert ha azon alapulna, akkor itt a Péter tekintélye volna nagyobb, nem a Pálé. Ugye? Péter az, aki a közvetlen örököse a krisztusi evangéliumnak, ő a kőszikla, akire az egyházát helyezte Jézus. Pál ehhez képest neofita. Az események közelében sem volt. Amikor az események közelébe került, akkor az első egyház üldözője volt. És itt mégis megfordul a tekintélynek ez a magától értetődősége. Átkerül a magától értetődő tekintély valami másra. Mi a páli tekintélynek a lényege? Azt látjuk, hogy a tekintély kérdésében azért Pál apostol és Péter apostol mégiscsak egy szinten van, Péter Krisztus tagadójaként, Pál meg Krisztus üldözőjeként. Ez egy szintre hozza őket, ők ebben egyek. Egyek abban, ahogyan rászorulnak a megváltó Krisztusra. Mindketten azonos módon, azonos intenzitással, azonos szinten, hiszen az egyik árulója a Krisztusnak, a másik meg üldözője. Mire alapozhatunk ma tekintélyt? Mire alapozhatjuk ma egy kijelentésnek a tekintélyét? Mire alapozhatjuk azt, hogy azt mondjuk balgatag és esztelen? Mire alapozhatjuk azt, amikor nem válogatjuk meg a szavainkat? És néha nem árt, ha nem válogatjuk meg a szavainkat. Mire alapozhatjuk azt, ha néha árnyalatlanok vagyunk? Ebben a tekintély vitában is fedezzük fel azt, hogy Péter tekintélye meghajlik alázatosan a páli tekintély előtt, ráadásul Pál még a Péter felé használt szavakat sem válogatja meg, nemes egyszerűséggel pogánynak nevezi Pétert. Pogány módon élsz. És Péter elfogadja ezt. Akkor még inkább érdekes rákérdeztünk arra, hogy mire alapul ez a tekintély. Egész egyszerűen azt mondhatjuk, hogy arra alapszik, arra az evangéliumra, amit hirdet Pál. Semmi másra. Arra az evangéliumra alapszik, amit Pál hirdet. Milyen evangélium tehát ez, amire erre ezt a tekintélyt lehet alapozni? Ezt azért is kérdezzük meg, mert látjuk azt, hogy a gyógyító kemény beszéd hiánya az valóban valamiféle tekintélyválságon alapul. Az udvarias beszédhez nem szükséges tekintély. Az etiket ismeretek el. A gyógyító kemény beszédhez azt mondani a hittársamnak, ugye, mert itt erről van szó, hogy ez pogányság, ahhoz az evangélium tekintélye kell. Nem a saját tekintélye kell, az evangélium tekintélye kell. Nézzük meg, hogy mire alapszik ez a tekintély. Ha tovább olvassuk a levelet, akkor azt mondja Pál, még mindig az első versnél vagyunk, hogy Krisztus ti közöttetek feszítetett meg. Úgy iratott le, mondja, legalábbis az általam olvasott fordításban, mintha ti közöttetek feszítetett volna meg. Nézzük meg közelebbről ezt a kifejezést. hogy úgy iratott le. Valóban mind a görögben, mind a latinban ez a kifejezés áll, de nem a deskripció, hanem a proskripció értelmében. Mit jelenthet ez? Nézzük meg, hogy hogyan bánnak ezzel a proskripcióval. Ugye a különböző fordítások. Láttuk a Károli fordítást, amiből az előbb olvastam fel. Ő leírásnak fordítja. Amennyiben előírásnak fordítaná, akkor ma már talán nem írnánk egybe, hanem kötőjellel. Írnánk, hogy a mozdulatot szemléltessük benne. Előírtuk. Van más fordítás, a 71-es ökumenikus fordításban is azt találjuk, hogy úgy írtuk le. A Káldi féle fordításban látszik a küzdelem, megint csak látszik a küzdelem a kifejezéssel, amikor azt írja, hogy szemeitek elé iratott. Mondja Káldi, a Neovulgát egy kicsit szelidíti ezt, és azt mondja, hogy szemetek elé tártuk. Persze ebben is benne van egy mozdulat, a megnyitása az eseménynek. A King James-ben meg egyszerűen azt olvassuk, hogy elétek van téve. A golgatai esemény. Mert erről beszélünk, ugye a Krisztus megfeszítetéséről. Szemetek elé tettük, állítottuk. A jubileumi kommentár ehhez azt teszi hozzá, hogy...
Igen. Eriknek a verziója van az, hogy van lefestve a szemeitek előtt.
Igen? Igen, lefestve. Igen, nagyon jó. Igen, lefestve. Reprezentálva, ugye? Reprezentálva. Azt mondja, mintha szemünk láttára történt volna keresztre feszítés. Krizosztómusz az egyik homiliájában azt mondja, hogy igen, Krizosztómusz is azt mondja, hogy mintha meg volna festve előttetek, de ő azt is hozzáteszi megfelelő radikalitással, hogy minthogy itt a hitlátásáról van szó. És figyeljünk erre a Krizosztómuszi értelmezése, minthogy a hitlátásáról van szó, mondja ő, ez sokkal erősebb valóságossággal bír, mint az a látás, amelyben azok részesültek, akik jelen voltak. Nagyon érdekes, nem azt mondja, hogy ez kevesebb volna, tehát nem azt mondja, hogy akik ott voltak, többet láttak, hanem azt mondja, hogy azok látják az igazi golgotai eseményt, akik hitben látják, mondja Krizosztómusz. Azt látjuk, hogy valamilyen értelemben, és itt megint kötőjellel ejtem ki, a reaktualizáció gesztusáról van szó. Megtörtént a golgotai esemény, és ez a jelenbe át van emelve a Galaták szeme előtt, a Pál missziói útja folyamán. Ugye, mert ez egy Pál akkor jelen van, ezt nem egy levél által cselekszi Pál, hanem ő jelen van, amikor ezt. Tehát visszautal egy találkozásra. Tehát egy bizonyos értelemben egy reprezentáció szákráról van szó. Megtörténik a Galaták szeme előtt a keresztre feszítés, a szónak ebben az értelmében. Igen ám, csak ha ez történt a Galata a Galaták gyülekezetében, akkor folytatnunk kell ezt a ennek a szituációnak a megfigyelését, mert akkor azt látjuk, hogy ebben az előadásban csak két szerep található. Azé, akit megfeszítenek, és azoké, akik megfeszítik a megfeszített. Köztes szerep nincsen. Csak az, aki elszenvedi a megfeszítést, és az, aki megfeszít. Ebből az következik, hogy a Galácia beliek a megfeszítők szerepét élték át ebben a reprezentáció szakrában. Azt hangoztatnám, hogy a páli evangélium ebben a radikalizmusban ragadható meg, hogy a megfeszítő és a megfeszítettek között nincsen senki. Ott nincs szerep, ott nincs terület. Az nem úgy van, hogy ők feszítették meg, ezt nem szabad szem elől téveszteni a Galatáknak. De még Péternek sem, aki maga is tudja nagyon jól, hogy ő is megfeszítette a Krisztust, aki ott volt. Pál azt mondja, ebben az ő proskripciójában, ebben az ő előírásában, vagy előadásában, hogy ehhez kell folyvást visszatérnünk. A megfeszített Krisztus és a megfeszítők között még az egyház sincsen. Az egyház is a megfeszítők között található. És bizony, ezt nagyon nehéz újra és újra aktualizálni magunk számára, hogy mi is ott vagyunk, ha szabad ezt a mit így mondanunk. Hogy mi is ott vagyunk azok között, egyébként Krizosztomus ebben a homiliájában, ő is ilyen sodró homiliákat szeret mondani, ő fel is sorolja ezt. Hogy igenis, ott voltunk, szögek voltak a kezünkben, kalapát, stb. És végigcsináltuk. Tehát behelyettesíti az aktualizációnak, a reaktualizációnak ebben a gesztusában. Ha tehát Krisztus ilyen értelemben nem köztünk feszítetett meg, akkor nem a megváltó Krisztussal van dolgunk, hanem egy szép nagypénteki történettel, de ezt a történetet Pál hiába valóságnak nevezi. Ennek az evangéliumi lényegnek, hogy mi feszítettük meg, én feszítettem meg a Krisztust, ellentmondani látszik az, ami a korábbi versben a korábbi részben található, a 20. versben, amikor azt mondja Pál apostol, és mi ezt kívülről szoktunk mondani a gyermekeinkkel, azt a körüli áldásként, nem tudván mit beszélünk, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érette. Amen. Ehetünk. Ugyanis akkor miről beszél Pál, hogy ha nincsen csak két szerep van, a Krisztusé, meg a gyilkosoké, akkor hogyan feszítetett meg ő Krisztussal együtt? Ha csak az, aki megfeszít, és az, akit megfeszítenek van, Ki az, akit egyszerre megfeszítenek, és egyszerre megfeszít? És maga is megfeszít. Hát a Lator. Akit egyszerre megfeszítenek, és egyszerre meg is feszítik a Krisztust. Aki egyszerre azok oldalán áll, akik megfeszítik a Krisztust, és akit egyszerre meg is feszítenek. És aki a Krisztus szenvedésének a végső, akit Krisztus a szenvedésének a végső órájában magához szólít. Igen, én azt gondolom, hogy Pál apostol ezzel a szereppel azonosítja magát. Ezzel a szereppel azonosul. Amikor azt mondja, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, ezzel a szereppel azonosul. És ennek ez az ő egyetlen evangélium. Talán ebből a perspektívából is érthető az meg, amikor Pál apostol azt írja például Timóteusnak, hogy a bűnösök közül az első vagyok. Ami ugye egy ilyen protestáns falvédő szöveg lett. Mert ha mi bűnösök vagyunk, akkor legalább abban is legyünk elsők. Ugye? Hogy a top ten az... Ott sem adjuk azért a láb. Ez egy ilyen kedves, vastagságú kálvini nyakra hal. Az együtt tehát, Krisztussal együtt megfeszítettve lenni, nem azt jelenti, hogy Krisztus partnereiként vagyunk megfeszítve együtt. És nagyon gyakran ebben a szerepben tetszelünk. Sértetten, hogy mi megfeszítettünk együtt a Krisztussal, és bántanak bennünket, nem értenek meg bennünket, félremagyaráznak bennünket, üldöznek bennünket, és így tovább. Pál apostol azt mondja, hogy Krisztussal együtt, de úgy, hogy mi feszítettük meg őt. És ő az evangéliumnak ebből a radikalitásából nem enged. Nem enged, Péterrel szemben sem enged. És ez hihetetlenül keményé teszi ezt a levelet. A Galatáknak címzett levelet. Tehát Pál tekintélye nem önmagában van, Pál tekintélye ebben az evangéliumban van. Ebben a haláros szántságban van. Más szerepben tetszelegni bizony az más evangélium. Az a fogság evangéliuma, az a halál evangéliuma. Nehezen érthető egyéb iránt számomra, de úgy vettem észre, hogy sokak számára még, és mindenféle változata van ennek, hogy miért írja ezt Pál, hogy miért írja ezt a Galatáknak, hogy a negyedik vers szerint, hogy annyit szenvedtetek hiába? Milyen szenvedés utalít Pál? Az üldöztetésekre utalít Pál? De a kontextusból nem pontosan ez derül ki, mondják azok, akik értenek hozzá. Ha ugyan hiába, mondja Pál, annyit szenvedtetek hiába? Itt erről a szenvedésről lehet szó, a Krisztussal való megfeszítetésről, a vele együtt való megfeszítetésről. Nem a, amit testben lélekben kezdtetek el, testben fejeztek be. Ebben nem a test és lélek dihotómiáját látom, hanem azt, hogy lélekben teljesség szerint azonosultak a galácia beliek azzal a szereppel, amely szerep a a megfeszítőké. Vajon felismerjük-e a golgotai történetben elfoglalt helyünket? Pál felismerte ezt a helyet. És ebben a levélben megint erre a helyre lép. Felismerte azt a helyét, ami a váltság történetben, vagy az üdvösség szerzésben neki maradt. Felismerte az árulónak a helyét, felismerte a Krisztus felfeszítőjének a helyét, és belelépett ebbe a helybe. És azt mondja, hogy nincs más evangélium. Nincs más evangélium, mint azt mondani, hogy bűnösök között első vagyok én. Nincs más evangélium, csak ebben a pozícióban van szükségünk a Krisztusra. Nincs más evangélium, amit érdemes szóba hozni, és érdemes nyilvánossá tenni, csak ez. Amint ezt a más evangéliumot helyettesítjük valamiféle köztes, puha, magyarázkodó magatartással, ez a fajta más evangélium azonnal érdektelenné válik. Azonnal érdektelenné válik. Ha majd elharapódzik közöttünk a szeretet, akkor azt fogjuk mondani egymásnak, hogy te balgatag, te esztelen, kicsoda igézett meg téged, mondja. Nagyon erős kifejezés használ egyébként az eredeti szöveg. Kicsoda igézett meg téged. Igézett alatt állunk. Az, aki átkerül a másik oldalra, Krisztus partnereivé válik, az egy igézet alatt áll. És ebben a megigézettségben vagyunk. Ebben a megigézettségben vagyunk. Kívánom magunknak a szeretet radikalizmusát. Ez a nap arra van, hogy ezt próbálgassuk ki, ezeket a kifejezéseket. Lesz-e értelme? Elviseljük-e? És hát folytassuk a beszélgetést. Pogánynak nevezi. Pogánynak. Az előbbi részben. Azt mondja, ha zsidó létedre pogány módra érsz. Kettő tizennégy. Megvan, nem? Igen, jó. És képmutatónak is nevezített.
Nagy dolgokat. És az, amit megtapasztaltam és megadatott, az egy adott pillanatban hiába valóság is lehet. Az, amire a múltban, az, ami történt a múltban valamilyen érthetetlen oknál fogva, az lehet egy nagy hiába valóság is a jelenben. Tehát mennyire fontos számomra ez a reaktualizált Golgotai evangélium, a friss evangélium.
Csak a Krisztusé.
Ha volna köztes szeret, akkor Ugye, tehát, hogy lehetett ez kibekkelni, hogy Krisztust a zsidók feszítették meg? Adott én. Én az erdélyi magyar, vagy a református. Az én öt gyerekem is megérdemli az eldöngetést, az inkvizíciója.
Ezért hozzuk őket a táborba, Levente, hogy itt döngessenek és döngetésben részesüljenek.
Szóval lehet, hogy a sokat emlegetett meg vitatott transzilvanizmusnak ma a véleményem jói definícióját hallott, hogy igézett. Na, lehet, hogy beszéltem, hogy Pál azt mondja, hogy ott feszítetett meg a Krisztus köztük. Ezt mondja, nem? Mintha ott feszítetett volna meg. Tehát, amiből az következett számomra, hogy én feszítettem meg a Krisztust. Azt hiszem, András pont ellenkezőleg ezt a hitbeli látást hangsúlyozta, nem? Valóban nem a tapasztalati vagy átélési viszonylag van, mert itt is sikarlós a talaj, ez tényleg. Tehát azáltal, hogy Krisztusra hivatkozott, azáltal világossá vált, hogy itt...
Tehát, hogy hitben.
Hitben. És ez független attól is, hogy hogyan élem meg személy szerint, akár érzelmileg a stációkat.
Mi a plocska? Hozzá.
Yeah, I understand this and I'm focusing on both things and you are not focusing on the theme of the preaching, the painting of Jesus Christ for the eyes of the believer. I have the next question. If you read the Gospel in Matthew 5, And you read Matthew 5, the first 22 in my translation.
Yeah.
And you, the Jesus is speaking about what you call to your brethren, and if you say to your brethren fool, you are guilty to how to combine.
Azt mondja itt Jézus, hogy amennyiben te azt mondod a te atyád fiádnak, hogy bolond, akkor méltó vagy, tehát azt írja, aki pedig ezt mondja, bolond, méltó a gehenna tüzére. Hogy lehet összegyűjteni ezt a kérdését, hálapos korlattal, az is érdekében.
Igen, hát Pál apostol azt mondja, hogy te bolond, mi méltók vagyunk a gyermek tüzére. Mi valóban méltók vagyunk a gyermek. Azt mondja, hogy igen. Azt mondja, hogy Jézusnak igaza van, méltók vagyunk a gyermek.
Azt mondja, hogy itt a probléma az, hogy Jézus szavai halljuk pontosan. Azt mondja az ő fele barátjának. De Pál úgy mondta, hogy nem a fele barátjának, hanem önmagának mondta, és így a fele barátjának. Itt kell disztingválni. Biztos, hogy nem lehet verbálisan ebben a kérdésben rendelkezés szerint. De hogy amikor neked mondom azt, hogy bolond, akkor magamnak is mondom, mert ha nem mondom, akkor valóban van. Hogy lehet a Jézus, ahogy közeled a Jeruzsálemhez, akkor borzalmasan elkezdte szívni a város, a bevonulás, retteltes ítéletet mond a városra, de közben sír. Az egyetlen hely, ahol sír, nem, két, még a Lázár feltárt, de mondjuk most így. Ugye, amikor János nem tudja nem följegyezni, hogy sír, biztos többször sír. Tehát úgy mondani az ítéletet, hogy közben sírsz bele, nem pedig úgy mondani, hogy kéjelegsz bele. És fordítva is áll, jaj annak, aki csak sír, és hallj. A másik véglet is.
Mind a kettő. És ezt azért kifele is áll, hogy jaj, úgy szólni kifelé az ítéletet, hogy nem sírok közben.
A Jeremiási pozíció, hogy megáll a templom ajtajában, és mondja az ítéletet. De közben magának mondja az ítéletet, hiszen ezért megy el a templom ajtóit. A bejövőknek mondja, ahogy bejöttél, itt ítélet alatt vagyunk.
Ott a Máté kontextusában az van, hogy akik mennek az oltárhoz, tehát az áldozatot bemutatni és úgy mondod, tehát még mielőtt az oltárhoz mennél és mondod a másiknak bolond. Tehát az oltárnál már ez egyértelművé válik, hogy ki a bolond.
Ott már mondható.
Ott már mondhatod, mert az előbb mondtátok, hogy ott úgy érvényes, hogy a másik bolond, hogy te vagy az első számú. Tehát az oltár...
Hát úgy, hogy Pál apostol azt mondta, hogy a bolondok közül első vagyok én. Ezt mondta. Tehát itt persze nem a szóhasználaton lovagolunk, hanem a...
The intention of the speaker is to hurt the other and then to kill him intention. Yeah. And the intention of Paul is to save the Galatians.
Az méltó a gyehenna tüzére, aki úgy mondja, hogy bolond a másikra, hogy közben a pokolra kívánja. Illetve elítélően, itt viszont Pál, amikor azt mondja, hogy bolond, akkor az ő szándéka az, hogy megmentse a hallgatóságát.
De meg is történik, hát a Péterrel való vitában. Meg is történik a...
Érdekes, amit nekem a fejbe jár. Említette talán, levette ezt a távoz tőlem sátán mondatát a Péternek. És az valamikor került elő egy beszélgetésben, hogy mennyire fontos az, hogy nem azt mondja Krisztus, hogy távoz tőlem Péter, hanem azt mondja, hogy távoz tőlem sátán. És mintha itt is ezekben a bolondokban és esztelemekben nincs, ugyanez lenne benne, hogy nem a Galácia belieket dobja el magától.
És az még...
Ígézett meg titeket. Ezek nem ti vagytok, nem ezek is meg.
Én rász ők. És az ebben a szeretetnek ebben a hihetetlen sodrásában és szenvedélyességében, az is rettenetesen fontos még nekem, hogy Krisztus nem helyezi arra az egyházát, akit korábban már nem nevezett sátánnak, értjük milyen. Csak arra fogja helyezni az egyházát, akiben leleplezte a sátánt. Akiben nem leplezte le a sátánt. Az nem válik egyházzá. És ezek nagyon kemény beszédek, nagyon kemény beszédek, de ezeken a kemény beszédeken nem lehet túl lenni. Hogy én ezen már túl vagyok, vagy ez már nem érvényes rám, mert én ezt már tisztáztam a Jézussal. Nem lehet túl lenni, ehhez mindig vissza kell térni. És Pál apostolban ez fantasztikus, ahogy ő mindig visszafut ezekhez az alapértelmezésekhez. Az evangélium alapformájához tér vissza, hogy mi történt. Kik voltunk mi ott, amikor ez történt, vagy kik vagyunk mi ebben a szerepben? Megváltásra szorulók vagyunk ebben. Ez a mi helyünk, akik megváltásra szorulunk.
Vagyok az ördög ügyvédje, de akkor kiszaladnak az emberek a templomból. Ha leleplezed bennük a sátánt, akkor fennáll ez a veszély, hogy kiszaladnak. De biztos lesznek, akik visszajönnek. Mert ugye ettől félünk, hogy ha ezt mondjuk az embereknek, akkor az amúgy is csökkenő létszámból ne találtál.
Szaladjanak.
De lehet, hogy csak ez a férfésem munkál bennünk, hanem egy vaskosa, hogy van egy ilyen kimondatlan szerződés, beszélj velem udvariasan, légy kedves hozzám, én azért beszélek veled kedvesen, hogy kössük meg ezt a szerződést, hogy ne bánts engem, hogy ússzam meg, hogy legyünk titkos szövetségesek ebben az igézetben. Ez egy szerződés, amit mi szeretetlen hallunk. Ez egy szerződés, amiben végtelenül belesimulunk, és Krisztusi napra félelmetesen súlyos dologról van itt szó. Lehet, hogy nagyon egyszerű lenne gyakorlatról beszélni ebben a vonatkozásban. Nagyon nyugtalan lennék most, a napokban hallottam, hogy Barna testvérünk végül is megfagyott a télen. Ez egy iszákos, aki eljött egy ilyen gyógyító táborban, és végig játszott egy ilyen látványos megtérést. Annyira, hogy az egyik lelkész testvérünknél életgyomlásra jelentkezett, meg zokogott, meg megszimatolt, hogy mik a pontjai ennek a lépésnek. Közben szorgalmasan jegyezte a jelenlévők címeit, nevét, címét, elérhetőségét, akár munkatárs, akár diszlátos. És akkor, ahogy a tárgyalók álmodott, elkezdte meglátogatni ezeket az embereket, és kihasználni. Tehát egy gyönyörű színjáték volt az egész, tehát beadta a meséjét, hogy ő milyen szerencsétlen, adjanak neki enni, adjanak pénzt, a pénzből volt mit inni, és így tovább. És ez egy otthontalan testvérünk ez a Anna, és egy este kisétált a Csíkszereda utcáin, és úgy fölfohászkodtam, hogy úgy megtelt a szívem veled, Uram, a te szeretetedben, úgy szeretném valakire kiönteni. És a sötét utcán egyszer csak megjelenik előttem ez a barna. És hát neki futottam, a nyakába borultam, és mondtam neki, drága barna, te gyalázatos, szélhámos gazdickó, úgy örülök, hogy látlak. Mondtam neki, csókolgattam az arcát, taknya hozzám kenődött, átöleltek, mocskos volt. Sírtunk és szittem. Olyan fantasztikus szélhámos vagy nálad, mert csak én vagyok nagyobb gazdag.